Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát, és bekuszott az NBA zsákolás kártyák. Azt támadtam, így dobok a patanót, így szedem. Ahogy ő 2000 után a szagatú streameken. Játékosok raklapnyi történet. Újstatok, ha nem akarok lemaradni, többé belehúzhatok. A boxkor meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek, ekkora már túsz vagyok. A ritmus csak időzónát számítva letorsz. Ha éjjel nem alszom, tudja, hogy játszik a Raptors. De a reggel meló, akkor egy napra nincs net, hogy majd elkapjak mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, Enter the Matrix. Merionát zsákol, te meg eldöntöd, miért nyíksz. Nessel a szansz, nekem egy örök fét is. Bár rég volt erre az agyam, felpörög mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Ki lesz olyan jó majd, mint James Durant Curry. Sok év után nagyon más, de elhinnéd, de nekem több ez, mint rajongás, ez NBA szerelem. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Azt mondanám az életem kosárlabda, elhinnél. A nyelvemből a pattanó, ha a beat az NBA. Gyerek vagyok, mint a Spalding, mit diszkálsz. Meg több kosarat kaptam nőktől, mint a baj a Phoenix Suns. Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál. Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál. Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass. Jó GMC vagyok, beférek a kepp alá. Épp most dobtam rimből egy triplát. Nálad a labda, de hogy feldolgoz, time out kell. Nyílt egy folyosó, de te kint állnál inkább. És ha betörök, mint Adi DV-nél, az útból állj már el. A bakert gyakorlás nélkül is simán elvisz, mert
not a game, we talking about practice.
A létet fade away, de a homályt mérunnád. Kár, hogy nincsen dupla V, csak egy V-duplá.
Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs egyszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Amit először elmondanék az az, hogy ugye közeleg a trade deadline, és már a mai adásunk is ennek a bűvkörében lesz, de természetesen jön majd egy mese is a jövő hét elején, én remélem, hogy kedre össze tudjuk rakni. A kedves hallgatók, megszokattátok az elmúlt években, hogy mindig próbálom még jobbra, még szellemesebbre csinálni. Na most fele annyi időm volt az egészre, úgyhogy előre elnézést kérek, de most itt sokkal jobban a hangsúly a tárgyalásokon lesz, és sokkal inkább régivágásúbb lesz a műsor. Biztos vagyok benne, hogy kevesebb poénnal, és talán kicsit kevesebb szórakoztató értékkel. Jövőre meg megpróbáljuk újra, de most ennek nem tudtam úgy neki futni, hogy ilyen 2,5 héttel előtte elkezdek készülődni, úgyhogy azért összerakjuk, és nem lesz rossz, de most sajnos nem tudom azt mondani, hogy még a tavalyira is ráteszünk egy lapáttal, mert ez az alapból elég magas ráította, úgy gondolom, a mércét. Úgyhogy ezt bocsássátok meg nekünk, de azért jövünk majd a mesével, és most pedig a trade deadline előtt kibeszéljük azt, hogy kik az eladók, az könnyű lesz, hogy kik a vevők, és hogy ki az, aki szerintünk mozogni fog, és ki az, aki a seggén marad. Ezekről a témákról beszélgetünk, lesz egy-két csapat, akit nem említünk, egyáltalán lesz egy-két csapat, akit alig, és valószínűleg lesznek akiket részletesebben. Ez nyilván most az adott helyzetnek megfelelően súlyozódik majd. Ezeket a súlyokat pedig segít nekünk lerakni, életem átvezetése. Májer György, egyik kedvenc szakértőnk és NBA tudorunk. Szia Gyuri!
Sziasztok, köszönöm szépen a meghívást!
Szia Gyuri, én is üdvözöllek!
Na hát akkor szerintem esünk neki annak, ami nagyon könnyű lesz, mint ahogy azt említettem. Srácok, én azt kérem, hogy gyakorlatilag felsorolásszerűen fogok menni, hogyha van bármi hozzáfűzni valótok az adott csapathoz, akkor szóljatok közbe, mondjátok nyugodtan, de soroljuk fel azt, hogy ennél a deadline-nál jelenállás szerint kik lehetnek azok, akik eladnak, kik lehetnek a sellerök. Nyilván kezdenünk kell a Detroit Pistons-zal keleten itt. Én azt hiszem, hogy Sadiq Bey-t nagyon nehezen adnák el, de azért eladnák, és nyilván Bogdanovics az, aki úgymond az elefánt a porcelánboltba, tehát hogyha érte a Pistons megkapja az értéket, akkor ott lehet őt vinni. Itt most akkor nem is tettetek hozzá senkit, én nem is hiszem, hogy a Detroit mást nagyon cserélne, még Alec Burks kell talán megemlíteni, én nekem az egyik elméletem...
Én Alec Burks-ra azt mondanám, hogy szinte biztosan cserélni fogják, mert igen. Ez egész értékes, és könnyebben cserélhető, mint Bogdanovics.
Az egyik ilyen, amikor meghallottam ezt az egész Bones Highland vonalat, az egyik rögtön, aki eszembe jutott, hogy ki az, aki tud valamennyire egy cserepad támadását megszervezni, és rutinosabb is, tehát az ő helyére például az egyik jelölt, de hát majd erre rátérünk később. A Charlotte Hornets, na most itt egy érdekes helyzet van, mert a Hornetsnél ugye most már mindenki visszajött, és így lassan elkezdtek ilyen 50%-os csapatnak kinézni, amikor Hayward is játszik, hát ki tudja, hogy ez meddig tart így. Na most ezt nagyon gyorsan elejét lehet venni ennek a felemelkedésnek azzal, hogyha Mason Plumlee-t elcseréled, hogyha akár PJ Washington-t elcseréled, mert meg is kérdezlek, mondjuk Zoli, te elcserélnéd Washingtont, ugye most kell majd meghosszabbítani, hogyha emlékeim nem csalnak.
Igen, csak az a baj, bocsánat, hogy az is tudja ezt, hogy a Charlotte nem olyan nagyon akarja meghosszabbítani, aki cserél érte, tehát.
Nyilván.
Simán abszolút.
Tehát... Vagy Zoli, nagyon halk vagy, az tudjuk.
Halk miért vagyok? Igen. Miért vagyok halk?
Passz.
Nem, talán nekem nem tudjuk
olyan. Jó, akkor nem szóltam. Oké, mehetsz.
PJ mindenképpen ott van azon a listán, ahol tehetséges fiatalok, de ugye nem tudjuk, hogy mit kezdjünk vele. Van ebből jó pár példála, elmített Sadiq Bey is. Gyuri, nagyon hangos vagy, némítsd már le magad, amikor nem beszélsz, kérlek, mert nem tudom, mit csinálsz, takarítasz.
Hűha, nem hangzik jó, semmit, ülök egy helybe, akkor valami nem
stimmel. Csak nyomj egy műtot.
Elizgatom, még mindjárt, mert addig lehakítom.
PJ Washington abszolút ott van azon a listámon, amely olyan fiatalokat tartalmaz, akik tehetségesek, de nem feltétlenül biztos, hogy meg akarjuk őket hosszabbítani, ugye Sadiq Bey, az általad említett Sadiq Bey is ezen a listán ott van. Tehát abszolút, hogyha egy olyan ajánlat jön, ha valaki őt egy olyan típusú játékosnak látja, tartja, akit ő szeretne meghosszabbítani, ugye ellentétben a Charlotte-tal, akik ugye ebbe abszolút nem biztosak, akkor simán. Tehát még úgy is, hogy nyilván a Charlotte-ról tudjuk azért, hogy nem bővelkedik fiatal tehetségekben túlságosan, és ugye tudjuk, hogy seller, tehát ők egyértelműen eladó csapat kellene, hogy legyenek, csak hát ugye az eszetek közül azért jó néhány nem is biztos, hogy eszet, tehát Gordon Hayward, Terry Rozier, Plumlee vagy akár Kelly Oubre Jr., az tényleg az sokan közülük az hard sell kategória, tehát el akarod cserélni, szeretni kapni érte valamit, de nem nagyon fogsz.
Hát igen, azért Mason Plumlee ezben az évben sokat segített a cseréértékén, ezt tegyük hozzá, tehát élete kosárlabdáját játsza már több hete, úgyhogy az mindenképpen pozitív.
Igen, hogy abszolút, akár komolyabb csapatoknál is, mint Cserecenyó, abszolút szóba jött, igen. Ő kilóg egy kicsit ebből a sorba.
Érdekes volt, ugye Rozier-t bemondtad, és nagyon helyesen őt tényleg keringették, de én kíváncsi vagyok, hogy lesz olyan csapat, aki Rozier-re úgymond úgy tekint, mint jelentős erősítés. Viszont Kelly Oubre Jr. tök jó, hogy bemondtad szintén, de őt meg pont azért jó, hogy bemondtad, mert egyébként abszolút egy kósza hír nincs arról, hogy őt elcserélnék, miközben ugye ő is lejárt, tehát hogyha nem cserélik el, akkor vagy elengedik, ami nem hiszem, hogy túl jó asset management lenne a részükről, vagy meghosszabbítják. tudják. Kíváncsi vagyok, hogy ilyen szempontból merre fele dől majd el ez a kérdés, de Kelly Oubre Jr. is itt az idei évben is, meg az elmúlt években is bajlódott sérülésekkel.
És idén talán elvinni azt a díjat, hogy a legértéktelenebb 20 pontos átlag.
Igen. Igen, egyértelműen ő vinnél. Jó, akkor viszont menjünk most keleten följebb, mert itt most jön egy nagyon érdekes csapat, hogy az Orlando Magic az szerintetek szellőre, mert én megkockáztatom, hogy itt az első ilyen kétes csapatnál járunk, és a meglepetés az, hogy szerintem ők Bayer-ek lesznek, hogyha mozognak. Gyuri?
Mármint a Bayer-t olyan értelemben.
Mármint olyan értelemben, hogy egy jó játékost szeretnének akár szerezni.
Hát én szerintem inkább azért majd így évvége felé ilyen kis tankolósdiba fog ez kiegyenesedni, de nem tudom, én nem hiszem, hogy a egyik nagyon Bayer lenne.
Én amit cikkeket olvastam a adásra készülve, ott többnél is úgy azonosították őket, mint egyik se, tehát nem egyértelműen seller és nem egyértelműen Bayer. Az ideális hozzáállás szerintem is, amire Gyuri már egy kicsit rátapintott, azért az egy seller lenne, tehát adjunk
inkább
el.
Inkább egy ilyen Gary Harris, igen. Terence Ross.
Persze, tehát ők nyilván mozdíthatóak. Én abból indulok ki, hogy a legreálisabbnak tűnő pletyka velük kapcsolatban az a Fred VanVleetért mennek sztori, és ezt simán el tudom képzelni. Ugye keringett egy ilyen, és állítólag, de ez nem megerősített hír, volt is tárgyalás arról, hogy Jalen Suggs és Mo Bamba, meg ha minden igaz, akkor egy valamilyen first menne VanVleetért, és ez át is megy.
Szerintem az egy szenzációs csomag lenne a ti szempontotokból.
Hát igen, ez egy jó kérdés, ugye, hogy Suggsba te nagyon-nagyon hiszel, de azért az egy jó kérdés, hogy pont az a Toronto, aki egyrészt kiválasztotta a Scottie Barnes-t helyette, másrészt akinél ugye a workouton szörnyen leszerepelt, az mit lát benne, de ja.
Értem, alig telt még el idő a draft óta, és akkor nálatok lehetne gyakorlatilag a top 3-ból két játékos, vagy top 5-ből két játékos.
Top 5-ből, igen.
Top
igen.
5-ből két játékos. Tehát azért ez nagyon komoly. Még ha valaki ezt beszelőztette volna neked mondjuk a draft idején, hogy ez összejöhet, nyilván gondoltad volna, hogy akkor valami nem stimmelt abban a másfél évben ugye Suggs-zal, de hát nagyon fiatal még. 2-3 évre vagyunk attól, hogy le kelljen róla mondani, mint egy potenciális nagyon jó NBA játékos. Nyilván azt azért, mert tudjuk így az NBA történelméből, hogy ha valaki nagyon gyengén kezd, az gyakorlatilag ott már szupersztár nem lehet, nem nagyon jut eszembe kivétel, de nagyon jó játékos még abszolút lehet belőle, és ugye Fred VanVleet pedig nagyon úgy néz ki, hogy egy nagyon-nagyon korai decline-ba van, egy nagyon-nagyon korai, hát hogy is fogalmazok szépen, ez már hát rozsdásodás minimum, sem tudjuk, hogy róla rozsdamaróval le lehet-e még szedni egy jó csapatnál ezt, ami most
hát van. Pedig ezt tudni kell, mert vagy 140 milliót kell neki adni.
Igen, igen. Hogy ezt nagyon-nagyon tudni kell, és nagyon ki kell találni.
Hát azért őszintén szólva az elmúlt 3 hete alapján igen. Tehát lehet, hogy ez a rozsda ez már le is lett marva. Azért ő most csak letolt 3 hetet teljes All-Star formában. Fantasztikusan
most játszik mostanában. Most már akarsz minket győzni, hogy a cseleértéke újra visszament.
Nem, szerintem még nem, de szóval csak az, hogy ezt a decline-t, ezt hogy kezeled, azért most megmutatta azt gondolom azt, hogy ő...
Igen, meg azért ez benne van, hogy amikor nem tudsz megegyezni, akkor azért nem 100%-osan van ott a szíved már, és ugye ő eléggé szívvel játszik, tehát
ez jó.
Én inkább belelátnám azt, hogy nem töri össze magát már itt a Torontóban, mert eléggé ő már ezt úgy érzi, hogy oké, akkor nem tudtunk megegyezni, akkor ebből úgyis csere lesz.
Na de pont a Raptorshoz fogunk kiukadni, mert hogyha a Magic fölé megyünk, ott a Wizards van, de a Wizards az konkrétan vagy Bayer, vagy nem csinál semmit. Náluk egyetlen egy kérdés van, ugye azt már eldöntötték, hogy Kuzma vagy Hachimura kellene nekik hosszú távon. Gyakorlatilag a cserével erre választattak innentől. Én csak olyan híreket hallottam, hogy Kuzmát nem eladni akarják, hanem majd meghosszabbítani, és akkor jön a Raptors.
És túlfizetni.
Hát ez elég gyanús, igen, hogy túlfizetni.
Tehát igaz a terv. És amit mondtam, visszacsatolt tényleg, hogy nekem ez itt a jelzés, hogy a Washington az tényleg az élvezi, hogy ebben a szerepben van, más nem tudok már mondani tényleg.
Nehéz is. Na, Raptors. Szóval, azt hiszem, hogy a kulcs szereplője, a legnagyobb kulcs szereplője az egész piacnak, és én azzal indítanék, hogy a Raptorsnál állítólag nyilatkoztak ilyet, de nem személyesen Ujiri, de ez jött ki, és ezt több beat writer is hozta, hogy az utolsó napig várhatnak azzal a döntéssel, hogy ugye Bayer vagy Seller csapat lesz. Na most, ha ők ezt megcsinálják, és csak az utolsó napon döntik el, hogy szellőrök lesznek, mert szerintem nem lehet máshogy dönteni. Akkor itt az utolsó napon a trade deadline-nál olyan tűzi játékot láthatunk, de olyat, ami lehet, hogy még az NBA-jegét soha nem világította be. Szerintem minden idők egyik legdurvább trade deadline-jára készülhetünk akkor, hogyha a Raptors aznap reggel közli a csapatokkal, hogy akkor mi eladunk.
Márpedig ugye ez egy dominós dolog. Ugye egyik oldalról azt mondanám, hogy igen, de aztán basszus, mégsem látunk soha igazi tűzi játékot.
Dehogy nem. Hát két éve, meg négy, nem tudom, az elmúlt négy évben kétszer brutális volt.
Az Orlando robbantott egyet.
Az Orlando robbantott egyet, ugye tavaly az Indiana robbantott. Voltak komoly.
Az Indiana robbantása egy játékos volt.
Oké.
Az Orlandoé volt 2-3, az azért volt. Itt azért 4-3-4-re. De hogyha azt mondjuk, hogy leszögezzük, hogy Van Fleet over, akkor Trent is valószínűleg, mert Trenten sem nagyon tudnak megegyezni, nem is akarnak lehet. Akkor ugye Siakamnak is kérni. Csak ugye mindenki Anunobiról beszél, de Anunobi pedig az az érdekes, hogy korban még odaillene a rebuildbe. Siakam az, aki abszolút nem. Szóval az érdekes, hogy tőle az Anunobi dominó, mert nyilván a Raptors logikusan azt preferálná, hogy inkább a Siakam dominó dőljön.
Persze, csak itt az a gond, hogy Siakamot valószínűleg kevesebb csapat akarja, egyszerűen csak fit szempontból. Tehát pont amikor beszélgettünk a Raptorzos ismerősökkel arról, hogy ki az, aki reálisan meg tudná adni azt az árat.
Akkor itt van is egy kérdésem Zolihoz.
Várj. Csak hogy ezt a kérdést először tegyük fel, hogy ki az, aki reálisan meg tudná adni azt az árat, most ne a Gobert cserére gondoljunk, de egy komoly All-NBA játékos árát mondjuk meg tudná adni Siakamért, úgyhogy van is értelme. Mert én azt gondolom, hogy csak maximum a New Orleans és az Oklahoma City. Tehát ha ez a két csapat mondjuk nem érdeklődik Siakamért, akkor ki az, aki el is tudná őt vinni?
De nem kell, de nyilván ez a Gobert dolog, ez elcseszte kicsit itt a piacot, ezt már ugye sokszor mindenki
mondja. Na jó, de Siakamot nem viszed el mondjuk 3-4 first-nyi érték alatt, vagy ott már két nagyon jó fiatal
ez kell. Ez volt az egyik kérdésem, nyilvánvalóan a két izgalmasabb dolog, sok más mellett az nekem egy Ayton köré épülő, talán nem is csak tudom, hogy van játékos, akinek nehezebben belőhető az értéke, ugye napokig lehetne vitatkozni Ayton értékéről, de hogy pláne ezzel a szerződéssel, akár még lehet negatív is, ugye. Tehát ugye egy Ayton meg pick, vagy pickek köré épülő dolog, ha a Phoenixnek ér annyit, vagy mondom, kérdezném Zolit, hogy mindent is odaadna esetleg Siakamért Dallas szempontból.
Kérdés. De ugye az a mindent is, igen, tehát a három first...
Roddy Green, first-ök, minden.
Igen, le tudod venni nyilván a védettséget is.
Kell a nyűrtek is belemennie, de meg lehet velük beszélni nyilván.
Igen, tehát itt az lesz a kulcs, hogy a Raptors, illetve a szemét szeretne. Tehát ha ők komoly fiatal játékost is akarnak a cserében Siakamért, hát a régi All-NBA csomagok ugye hogy néztek ki, nem elég a draft pick, hanem kell egy fiatal sztár, aki lehet, hogy már All-Star, de minimum van esélye rá a következő években, hogy All-Star legyen. Nyilván a New York nem tud ilyet adni, van náluk ugye egy rendőr, de hát nyilván nem kell rendőr.
Hát Beret lenne alap, hogy menne haza.
Hát de Siakamot nem is viszed oda rendőr mellé, amúgy. Tehát.
Nem is viszed oda, igen. Mondjuk ez egy jó, igen, jó kérdés, hogy utána valószínűleg akkor nem ez lenne az összes move, amit csinálnak. Igen, Mavs nem tud adni ilyet, tehát ilyen fiatal játékos. Josh Green idén tényleg nagyon-nagyon impresszív, és egyébként ő egy tipikus Raptors játékos és Raptors prospect mindenféle szempontból, de még nem olyan jó, hogy egy olyan szintre lőhessük be, ami mondjuk egy nagyon komoly roleplayer legalábbis mondjuk egy
kezdő. Igen, kezdő, de Siakamnál is nagyon fontos megjegyezni azt, hogy most áprilisban lesz 29, ugye jövő nyáron lesz 30, és irgalmatlanul nagy szerződést kell neki adni 30 évesen, hogyha nem akarod elveszíteni a semmi. Megint csak ott vagyunk, mint Van Fleetnél, csak még durvább pénzekről beszélünk, mert ő még többet kaphat. Tehát ő maxot szeretne.
Hát szerintem ezzel együtt is lenne olyan csapat, akiben jó fit, csak kevés. Mert most érted az OKC, hogyha úgy gondolkozik, erre majd mindjárt visszatérünk. Tehát OKC úgy gondolkozik, hogy minden posztra van két fiatal játékosom, itt az ideje egy kicsit bedobni a chippeket, akkor nekik fantasztikus lenne Siakam. Mert
ez nagyon meglepne egyébként. Tehát bármennyire is jó Shai idén, Shai ott van azon a szinten, hogy egy Shai-Siakam duót megnéznél már, de a keret és a többi fiatal még egyszer nincs olyan szinten, szerintem. De engem ez nagyon meglepne.
Szerintem, ha Siakam
25-26 lenne, akkor más lenne. Más
igen, dolog, de én is azt gondolom, hogy ez nyáron lehet, hogy sokkal aktuálisabb lesz.
Igen, csak most van.
Hát most van, igen, de most érted, Pascal Siakam.
Jó, hogy emiatt várna inkább.
Hát igen, most érted, ha az OKC például most egy előzetes beszélgetést folytat, a Raptorsnak az a benyomása, hogy nyáron el tudják cserélni Siakamot, akkor most miért cseréljék el? Szerintem ő lehet, hogy maradni fog, én Fred VanVleet
és... Igen, nekem is reálisabbnak tűnik a nyár Siakam.
Fred VanVleet és OG Anunoby elcserélésére fogadni
lenne
most.
Lenne érdekes Anunobi kérdésem, ami eddig nem nagyon láttam én felmerülni, ugye több csapat is felmerült, tényleg a Memphis, a
New Orleans,
kicsodák, New Orleans, igen. Mi van, hogyha a Golden State bedobja Wiseman mellé Kumingát? Bedobná-e?
Szerintem
azért egy nagy dilemma.
Az a baj, hogy ez a kérdés most már messze nem olyan izgalmas, mint a szezon elején volt.
Yep.
Milyen értelemben?
Hát sokkal-sokkal lejjebb van az értéke mind a kettőnek, mint a szezon előtt volt.
Hát Wisemannek szar volt.
Már Wisemannek akkor is szar volt, de Kumingának egyébként.
Annyi, hogy nem lett jobb Wisemannek. Szarból maradt.
De az is egyébként értékes info, mert még a nyáron bízhattál abban, hogy oké, Wisemannek több játék lehetőséget adok, benne lehet valami, megkapta a szezon elején is, láttuk. Tehát igazából mondhatjuk azt, hogy még rosszabb lett a csereértéke, mint a nyáron volt.
Hát Kumingának azért szerintem még most is nagyon magasan van.
Nem minden, nagyon magasan?
Nagyon magasan biztos nincs.
Biztos nincs.
Első köröst adnának érte, az egyértelmű, de lottery picket szerintem senki nem adna jelen pillanatban Kumingáért.
De most nem arról beszélek, Anunobiról beszélek.
Hát igen, de Anunobi értéke az mondjuk 2 lottery pick. Körülbelül, legalább.
Meg most, most Kuminga értékéről is
beszélünk. Állj, mi az, hogy 2 lottery pick? Hát aki cserélne Anunobiért, azoktól kapsz picket, az hol lottery picket? A Memphis-től nem kapsz lottery picket, hanem pont, hogy szar picket.
A Memphis-től megkapod a Golden State 24-es pickjét, Ácsi.
És az miért lottery pick?
Hát az simán lehet lottery pick, gond nélkül.
Ja, hát lehet lottery pick, de valószínűleg, hogy nem az. Hát azért mondom, hogy ilyet azért óvatosan a 2 lottery pick, mert nagyon nehéz lottery picket szerezni, iszonyú nehéz.
Oké, akkor inkább úgy fogalmazok, hogyha egy contender cserélne Anunobiért, akkor az Drew Holiday szintű csomag lenne, tehát akkor mondjuk 3 pick és 2 swap. Tehát szerintem ebbe kell gondolkozni.
Hát igen, csak látod, hogy milyen pickek ezek is Drew Holidayért, tehát konkrétan 30-adik.
Jó, ez rendben van, csak azért mondom, hogy akkor viszont az... Oké. Tehát, hogy akkor viszont azért ki kell nyitni a pick pénztárcát. Na mindegy.
Igen, ezért is volt a 3-ról szó.
Okay.
De viszont Kumingával a Kuminga értéke a kérdés, igen.
Kuminga értéke nincs itt.
Egyébként én visszacsatolnék az Aiton vonalra. Tehát ha a Raptors úgy azonosítja be Aiton, mint egy olyan játékos, aki nagyon jó lenne hosszú távon Barnes mellé, akkor annak szerintem nagyon komoly értéke lehet, és azt mondani is kell, hogy mennyire durva lenne egy Phoenix Suns Small Ball OG-vel és Bridges-zel, tehát ott az valami elképesztő lenne. Szerintem ennek lehet esélye abszolút.
Meg van még egy Dark Horse dolog ebbe a történetbe, ugye, aki bedobna egy abszolút belülhetetlen értékű fiatal kanadai sztárpalántát, mert ugye kanadai sztárja még sose volt a Raptorsnak.
Tehát akkor Portlandről beszélsz.
Igen.
És Aiden Sharpe, figyelj, oda majd mindjárt eljutunk, de most induljunk el először még alulról, jó, nyugaton, mert Houston is egyértelmű seller, csak azonosítsuk, hogy egyáltalán milyen játékosok foroghatnak a piacon, itt nyilván Gordon, és ugye Jason Tate-ről is ment a pletyka. De egyébként a Houston megint a legrosszabb mérleggel áll, amit nem is értek, hogy csinálnak, és nem tudom, hogy vagytok vele, de szerintem Jason Tate-et ők most nyugodtan megtehetik, hogy csak jó áron adják el, tehát most csak azért, hogy nem tudom, hogy 2 szekündér bármelyikötök odaadná őt most bárkinek?
Nem, akkor inkább még folytatom vele ezt a nem mindig egyszerű küzdelmet, hogy ő most milyen játékos.
Ugye?
Igen. De egyébként nyilván itt is, ugye ő 3. éves, tehát értjük, hogy miért válnál meg tőle. Van is értéke, 25 éves, tehát én abszolút értem, hogy miért gondolkodnak ezen, de nem tudom, hogy ki adna érte komoly értéket.
27 éves.
27 már, igen. Igen, 27.
Az a kemény. Jó, hát Gordon meg most már lassan tényleg ott tartunk, hogy szemétség lenne nem elcserélni, tehát én nem tudom, így, így lassan azért dukálna, hogy elcseréljék szerencsétlen. A Spurs egyértelműen egy seller csapat, és a kérdés az, hogy ugye ők Pöltlér már évek óta 2 picket kérnek, állítólag ez most se változik, hogy ezt megadja-e valaki... Nem. Igen, eddig is így tűnt, most is így tűnik.
Visszatérve nyilván Eason, aki kulcs lesz innen, és jól is játszik. Tehát...
Ja, Rakicba, persze.
Igen, hát... előle el akarják vinni, vagy belőle.
Jó, még a Spursnél...
Én... nem fog csinálni a Rakic egyébként.
Hát igen, tehát ez, hogyha Gordont sikerül elcserélni.
Gordon végre.
Valami védett first-re tudod, amiből 2 second lesz, szerintem ez a realitása annak.
Hát nem is tudom, hogy már ezen a ponton egyébként reális-e a first.
Hát nem biztos, igen. Spursnél ugye Josh Richardson jön még szóba leginkább, és akkor most felteszem a nagy kérdést, van-e még seller szerintetek nyugaton? Gyakorlatilag a Thunder ilyen negyed jelölt, vagy nem úgy tűnik, nem úgy viselkednek, de hogy hát ha, nem tudom, Kendrick Williamsért például most lehetne kapni valószínűleg minimum egy védett first-öt, ahogy játszik, és a Jazz.
Hát aki még a Golden State-re visszatéve, hogyha lemondanak Wisemanről, akkor lehet, hogy még most van itt az ideje, mert konkrétan még ennél is még a nulla alá is be fog menni az értéke, hiszen ugye elég nagy a jövő évi fizetése második pickként, tehát lehet, hogy belőle még ki lehetne hozni azért cserébe valamit, mert biztos sokan bíznak abban, hogy egy új helyszín, kisebb nyomás.
Ilyen szempontból a Warriors, mint Seller, így berenget neked, vagy
nem valahol tudom. Valahol ilyen Wiseman Caruso, láttam például. Hát sajnos ez most az értéke kb.
Mi? Caruso? Wiseman mellé. Olyan szinten pikket kéne adni, hogy Caruso-t megkap.
Okay, Caruso nekem kicsit átesett a ló túloldalára, mert rohadt jó védő volt tavaly év elején, aztán jött a sérülés, és azóta most már tavaly év második szezonjában, meg ebben a szezonban is szerintem eléggé overrated
lett. Kicsit le vagy maradva ebben a szezonban.
Bilszi van elájulva tőle, hogy Caruso egy Caruso, úgy azért kicsit valahova középen lőjük be őt is.
Ja, én nem értek vele egyet. Ebbe a szezonban hát, szerintem meg megint az a fantasztikus védő, akit eddig is láttunk.
Oké, de Pidgett Tucker szinteken vagyunk most már támadásban, tehát semmit nem csinál.
Oké, rendben van.
Jazzről beszéltünk? Szerintem ők még lehetnek szellerök, bár nyilván jelen pillanatban valószínűleg túlértékelik saját magukat, meg a szezonjukat, de ők lehetnének azért szellerök egyértelműen, és hát annak is kellene lenniük.
Teljesen egyetértek. Tehát az a kérdés, hogy Jazz az miért ne adná el legalább azokat a játékosait, akiért jó értéket kap, amikor igazából a 13. helytől vannak mondjuk 3 meccsre, vagy 4-re. És most, hogyha ők mondjuk a 8. legrosszabb mérleggel végeznek, vagy 7. legrosszabb mérleggel a végén, onnan már bőven láttuk top 4-be, meg top 2-be húzni a csapatokat itt az új lotteri rendszer óta. Tehát, hogy én szerintem ezt az esélyt meg kell adni magadnak, különösen, hogy ezt a csapatot most, hogyha szépen lassan bontogatod le, akkor csak elodázod szerintem azt az elkerülhetetlen újjáépülést. Nem hiszem, hogy erre a Markkanen féle csapatra most fel akarnak építeni évekig egy playoff csapatot, nem is lenne reális.
Teljesen egyetértek, és egyébként tényleg itt olyan játékosok is szóba jöhetnek, akik nem feltétlenül a nagyon egyértelmű seller terbe, bár lehet, hogy Vanderbilt is egyébként már ez a kategória.
Hát mindenki keresi őket, ugye, Vanderbilt-tel, meg pont most, nem mindegy, nem is mondok semmit, amit kicsit lebukós. Szóval, hogy Vanderbilt az egyik, nyilván Malik Beasley a másik, akikkel kapcsolatban keresik őket, de amit ők lekommunikáltak, hogy Markkanen és Kessler érinthetetlen, és gyakorlatilag mindenki másért azért lehet érdeklődni. Ami teljesen érthető, de akkor ebbe benne van az is, hogy Conley, benne van az is, hogy Sextonért lehet érdeklődni, Jordan Clarksonért, Olinikért, Rudy Gay szerintem bárki elviheti, aki ad egy szerződést, meg egy szekundöt, ugye Vanderbilt, ja igen, Agbaji még az, akit nagyon nehéz lenne elcsábítani onnan.
Horton Tucker se hiszem, hogy sokat kérnének.
Igen, igen, tehát itt vannak olyan eladójátékosaik is, akit gyakorlatilag, nem tudom, fél Tesla áráért elvihet, de van olyan is, akiért meg nagyon-nagyon meg kell soznod a Jazz-t. Talán az ilyen kettő közötti kategória Mike Conley. Mit gondoltok erről a Clippers Conley vonalról? Én azért kérdezem, mert nekem ez tűnik az egyetlen logikus Conley destinációnak, és igazából a Clippers, hogyha Fanvliet-et nem tudja behúzni, akkor szerintem Conley marad nekik.
Én gyors leszek itt, már, én már lemondtam Conley-ról, mint igazi impact játékosról, de ha egyébként ő még 90%-a tudna annak lenni, ami volt, akkor nyilván nagyon sok csapatnak van értelme, a Mavericksnek is akár, nyilván a Clippersnek még inkább, sőt, valóban igen, a Clippersnek van a legeslegtöbb értelme, mert ugye róla...
Hát igen, az most már gyakorlatilag ott teljesen átalakult a támadójáték, George 1-1, Kawhi 1-1, és akkor
viszont
ezt látogatjuk.
Mit annak? Hát a Clippersnek nincsen első körösse valami 2029-ig.
28-ast már tudnak adni. Azt hiszem így van, hogy 28-as első köröst és 29-es swapot tudnak adni, de nem hiszem, hogy egy Conley mind a kettőbe kéne.
Még valószínűleg ezen a ponton nem kell, igen.
Főleg, hogy
27-es swapot is tudnak adni.
27-es swapot is, igen. Jó. És akkor...
Mondj egy 27-es swap egy Clippers-től.
De nyilván az érték úgymond az, nem? Ami még mostani lenne, az men.
De Zoli ő szerintem nagyon jót mondott. Tehát az, hogy 27-es swap akár a Clippers-től...
Az... Azért azonnal odaadnám.
Ugye?
27-es swap. Hát Kawhi szerintem már 3 éve visszavonult akkor 2027-ben kis túlzással.
Jó, hát ez tényleg egy kis túlzás, ha belegondolunk, hogy már 23 van, de igen, tehát hogy az pont a Clippers összeomlásának a kellős közepe, a 27.
Ez csodálatos lenne. Ott akármilyen pixfapot 27-28, az szerintem aranyat ért. Annak tényleg komoly értéke van.
Itt, ami még érdekes szerintem, az az, hogy ebben a cserében le tudnák passzolni Kennardnak ezt a még 3 évig nyúló szar szerződését, és nem vagyok benne biztos, hogy Kennard pályára kerülne a Clippersnél egy, mondjuk tudom én, konferencia döntőben. És ha ez igaz, akkor ő nekik ez még egy további haszon. Tehát csak ezt így hozzá akartam tenni. Igen, tehát ami érdekes nekem, hogy a Jazz közben egyszerre olyan hangokat is hallat, hogy ők buyerek is. ugye John Collins-szal és Dorian Finney-Smith-szel is már összeboronálták őket, és állítólag mind a kettő érdekli őket. Szóval azért majd megnézhetjük azt, hogy lehet-e majd utólag elmondani, hogy egyértelműen elmentek valamilyen irányba. Mert nem vagyok benne biztos, hogy tudjátok, hogy így le fogják bontani a keretet, és mindenkit eladnak, akit csak tudnak. Tehát, hogy valahogy azt érzem, hogy megint jönnek majd vissza olyan játékosok, akikbe ők valamilyen hosszú távon hisznek. De hogyha valaki megmondja nekem, hogy Dorian Finney-Smith hogy jön ide, hogy miért érdekli őket Dorian Finney-Smith, aki 29 éves, 3D játékos, hova, minek, fogalmam sincs.
Én se értettem, azt tudtam elképzelni, hogy esetleg tovább cserélnék, mert van
Én nagyon szeretem Dodot, de nem nagyon van értelme ennek a dolognak.
Nem, semmi. Jó, akkor viszont beszéljük át azt, hogy kik lehetnek ezek a bizonyos buyerök, mert hogy ha megfigyeltétek, kedves hallgatók, akkor fel tudtunk sorolni nagyon max 5 egyértelmű seller csapatot, de inkább olyan 4 plusz 2-t. És akkor ebből következik az, hogy ezek a seller csapatok most nagyon jó helyzetben lehetnek. És ezért is gondolom azt, hogy aki dilemmázik, az inkább arra fele kell, hogy döntsön, hogy most eladjon, mert hogyha nagyon sok az érdeklődő, ha sok a buyer, már pedig ez a helyzet, akkor ugye feljebb tudnak menni az árak. Úgyhogy ez kicsit ilyen piaci működés is, hogy szerintem, vagy azt remélem, hogy a Raptors megragadja ezt az alkalmat. Na de kik lehetnek az ilyen legkétségbe esettebb buyer csapatok, akik mindenképpen akarnak erősíteni?
Ide... Én attól félek, hogy a Dallas megkérdezik a lista tetején.
Beszéljük ezt ki, mert a Dallas most, hogyha csinálna valamit, az tényleg kétségbeesésből történne, nem? Tehát, hogy
abszolút.
Van olyan nagy név, akit ennyi eszettel el lehet hozni? Mert szerintem nincs.
Attól függ, ugye három first-et adhatsz, és azokról leveheted akár a teljes védettséget, nem?
Hát, igen.
Szóval azért ez nem olyan rossz eszet. Nyilván a píkeken kívül csak is kizárólag George Green az, aki fiatal, és nem nagyon pozitív, de egyértelműen pozitív értéke van. Ugye nyilván vicceltünk itt Hardyval kapcsolatban, de hát még gyakorlatilag épp, hogy a kislábúját mártotta be a vízbe, tehát még nem tudjuk, hogy ő tud-e úszni, vagy nem.
Igen, csak itt is a common sense azt mondja sajnos, hogy nyáron kéne, mert nyáron
jön abszolút, én
csak hát ugye ez nem nyilván velejárulja annak, hogy Luka már ideg állapotban lesz nagyon.
Én azt mondanám, hogy egy csöndes deadline-t várok a Dallas-tól, az nagyon kétségbe esett lenne, ha ők mozognának.
Oké, nyilván a Lavin dologba beleszállhatnak, de Zoli, ti attól rosszul vagytok.
Oh.
Most én annál nem látok jobbat. Nyilván nyáron lenne annál jobb. Akármilyen rosszul is hangzik Lavin, ha most akarnának valamit csinálni, még mindig azt tart
maradni. Na de várjál, hát a Chicago azt szerintem most nem akar robbantani.
Hát nem.
Miből gondolod, hogy akar? Mert se ilyen hír nem jött, se ilyen pletyka nem volt.
Nyilván.
Hát én azért azt hallom, hogy a Lakers is meg fogja őket találni a két first-tel.
Ja, de Rozan vonalon?
Nem, Lavin.
Szintén Lavin vonalon. Jó, hát figyelj, ez egy olyan dolog, hogy Chicagónak a vezetősége az, hogy tehát most felerősítették magukat, pikkeket adtak, ami még olyan kintlévőség, ami még le se járt, és már is robbantanák a csapatot, az akkora arcvesztés. Tehát az szerintem túl korán van még ahhoz, hogy belássák, hogy ez a Vucevic-DeRozan vonal, ez nem sikerült. Most arról nem is beszélve, hogy most speciál itt a deadline előtt, ugye újra éledeztek az elmúlt hetekben, aztán ki tudja, hogy ők most jelenleg tizedikek, de lehet, hogy reálisnak érzik még mondjuk a hetedik, hatodik helyre akár felmászni. Mi nem így gondoljuk, szerintem egyikünk se, csak én nem látom ezt a vonalat.
Az a baj, hogy ők is kicsit nem is a purgatóriumban vannak, mert ott inkább mondjuk a Wizardsban, de abból a szempontból, hogy gyakorlatilag szinte garantált a play-in helyük, mondhatják azt, hogy hát olyan jók voltunk tavaly az év elején, sőt az első mennyi két hónapban a top 10 védekezésben, top 10 támadásban, bennünk van ez, mi megtaláljuk ezt újra, és azt mondják, hogy akárkit meg tudunk venni a play-inben.
Oké. Most az van, hogy tegnap visszatért Haliburton, hogyha nem cseréli szét, ugye ez is a Miles Turner kérdés, az még nyitott egyébként, mert elcserélhető. Sőt, igazából nem tudom, mennyi volt az esély arra, hogy elcseréljék egy hete. Szerintem ezzel a deal-lel ahhoz képest mindenképpen nőtt. Kérdés, hogy mihez képest nőtt, de nőtt. Tehát az Indiana szerintem egy jobb csapat jelenleg, mint a Chicago, tehát így Haliburton ne vissza fogják előzni. Előtte is bőven a Chicago előtt voltak, szerintem vissza is fogják előzni, úgyhogy könnyen lehet, hogy a Chicagónak még a play-in se lesz meg.
Nem hiszek az olyan csapatokba, akik, és ezért is gondolom azt, hogy a Memphisnél most nagyon komoly baj van, meg a Pelicansnél is nagyon komoly baj van, akik februárba csúsznak ilyen hihetetlen slide-ba, én nem hiszem, hogy az elég idő egyszerűen, hogy utána újra visszatalálj. Ott azt szerintem komoly problémák vannak. Nyilván most meg lehet végül is valamennyire magyarázni a sérüléssel, de 1-9 az utolsó 10 meccsen, én nem tennék semmit a Pacers-re innentől, hogy ők majd visszatalálnak arra az útra, mint előtte. Messze nem garantált, sőt.
Nem tudom, Zoli, mert ez egy az egybe azok a meccsek, amikor Haliburton nem volt. Tehát amint kiesett, mindent elvesztettek.
Értem. Akkor is arra számítok, hogy innentől kezdve ilyen 50% legjobb esetben a szezon hátralévő részén, amit ők tudnak hozni.
Hát pláne ugye, hogy hat Turner csere lesz. De ja, megértem, mivel a Chicago nem cserél, de...
Én is cserélnék. Tehát, hogyha csak Zach LaVine-re koncentrálunk, szerintem most lehet még az az utolsó pillanat, amikor érte még valami szerencsétlen hülye értéket adnak, aki meggyőzi magát arra.
Ezért indultunk ki a Dallas-ból.
Igen, sajnos. Igen.
Jó, de akkor ugorjuk vissza a Dallas-hoz. Tehát nyilván, igen, egy csöndes deadline-nak kéne lennie. Sajnos az diktálja a logika, bármelyen kevésbé hangzik izgalmasan.
Bocsa, már a Pacers szóba került. Nem venültek fel ilyen pletykák, de minden olyan szakpodcast, aki foglalkozott a trade deadline az elmúlt egy hétben, valamilyen szinten megemlítette a Collins destinációként a Pacers-t. Például a Buddy Hield John Collins cseréről mit gondoltok?
Mi van még? Vagy ez most így pont?
Ez így most pont egyelőre.
Hát azért ehhez elég, miért csinálna ezt az Atlanta?
Jöttek olyan hírek most tegnap a Real is olvastam, hogy nem tudom mennyire lehet készpénznek venni, de hogy elfogadta azt a Hawks, hogy Collins értéke sokat esett az elmúlt időszakban.
Hát de Buddy Hield akkor sincs értelmezni Bogdanovics mellé még.
Nem, ugye egyetért. Igen, nyilván Atlantáról beszélünk, által komoly érdeklődés van Bogdanovicsért. Hát az Atlanta tényleg tipikusan az a csapat, amelyik lehet buyer és seller is. Úgyhogy ott igen, ott nehéz most hát, ezt megmondani.
Oké, bedobnék egy hot-téket. Vagy Chris Paul, vagy Ayton cserélve lesz.
Na, ez tényleg egy hatték, mert hogy pont...
Ayton nem annyira hatték szerintem az Ayton. Tehát most adtak neki ugye a hosszabbítás után még egy mennyit, egy 4 hónapot, hogy megnézzük azt, hogy hol van, és az egyértelmű, ugye én nagyon magasra értékelem az ő plafonját, de abban viszont én sem vitatkozok, hogy az tök egyértelműen látszik, hogy a Suns-ban ő soha nem lesz jó. Tehát ezen a ponton ezt el kell fogadni, és itt is akkor felmerül lehet, hogy meddig tartogatjuk még őt, amíg még jobban leesik az értéke. Most hosszú szerződése van még nem tudjuk, hogy az, ahogy mondta Gyuri is, hogy lehet, hogy az akár egy negatív szerződés is lehet egy ponton, de még mindig látjuk benne, én legalábbis, meg nyilván azért sok GM is, azt a hihetetlen potenciált, azt az értéket, azt a low post scoringot, a vaj kezét a midrange-be, az, hogy neki tényleg lehet adott esetben akár triplája is majd valamikor, az, hogy védekezésben, bár nagyon-nagyon inkonzisztens, a jó meccsein nagyon-nagyon jó tud lenni, tehát ott is meggyőzöm magam, hogy majd én tudom motiválni, majd az érrendszeremben jó lesz, és a Sunsnál meg valószínűleg tudják már azt, és az egész Monty rendszerben, és Monty is nyilván tisztában azzal, hogy náluk ez soha nem fog megtörténni, tehát tökéletes pillanat a most.
Uh-huh. Akkor azt mondjátok meg, hogy a Raptorson kívül kinek reális, hogy cserélni szeretne Aytonért?
Szerintem a Mavericks, és ez nem csak pletyka, hanem ez nagyon régóta tartó pletyka, a Mavericks abszolút oda van Aytonért, és őt egy olyan fiatalnak látják szerintem, akit nagyon szívesen összepárosítanának Doncsicsa, elnézést áthallásért.
Igen, és
nem lenne rossz út, nem lenne rossz utó
legyen. Tisztázni is szeretném ezt, mert ugye voltak erről ilyen privát viták, mert Ayton az tényleg egy ilyen nagyon polarizing játékos. Egyrészt ugye én emberre nagyon kedvelem őt, meg nagyon jó arc lehet, erről már beszélgettünk, de tényleg gyakorlatilag tárkos ellenben totálisan alkalmatlan annak tűnik, mert nincs benne meg az a minimális agresszivitás se, pláne ami ezen a poszton, de bármilyen poszton kéne. Viszont valóban én csak egy olyan csapatba tudnám elképzelni, hogy kihozza magából a lehető legtöbbet, mint mondjuk a Dallas, ahol nem kell alfának lennie, viszont tömik labdával, és alapban plusz a környezetváltozás, plusz azért, hogy jó csapat, de én megmondom őszintén, én abszolút nem vagyok Ayton vonaton rajta, tehát nem hiszem. Tehát ezt akarom ebből kihozni, hogy ha valahol, akkor a Dallasba lehetne, de én szerintem sehol nem lesz.
Én gondolom hattéknak azt is. Chris Paul is hatték azért, mert pont ma hallgattam Zeklo podcastjét, és ő is azt mondta, hogy ezzel ellentétes híreket hall, azt hallja, hogy nem lesz elcserélve. Persze sokan elcserélték ugye a fake trade gyártás közepette, meg fanfleet-tel, meg nem tudom, tehát ilyen egyéb cserék voltak, de szerintem ő se lesz elcserélve. Én inkább az Zoli által felhozott...
Kicsi érte, tehát hát, 24-ben még garantált 31 millió, ugye? Sőt, 20,
figyelj, egy ilyen meccskörbe, hogy Clippers ad valami csomagot a Raptorsnak, Terence Mann-nel, és akkor a Clippershez kerülne a Chris Paul és a Fred VanVleet meg a Sunshoz. Tehát,
nem, a 24-25 az teljesen kidulás. Tehát ott nincs más.
Ja, igen, az utolsó, tényleg. Oké, Clippers, Conley és CP3, de ha nem a Clippers, akkor ki a fene akar rajta?
Szerintem senki más.
Senki
más, abszolút. Beszéljünk arról a két csapatról, akit a Zoli emlegetett. Tehát ha van két, úgymond még talán kétségbe esett, most mindenképpen lépnünk kell csapat, az akkor a Grizzlies és a Pelicans. És igen, ugye pont ez a kettő úgy hírlik, hogy versenyzik OG Anunobiért, ami akkor nagyon durva árakat szabadíthat el, mert ennek mind a két csapatnak töménytelen eszetje van. Szóval ebben ez az igazán izgalmas, hogy itt a Pelicans a Lakers picken kívül mit hajlandó még bedobni? Bedobja Trey Murphy-t, vagy bedobja Dyson Danielst, vagy Herbert Jones-t, hát,
én a Pelicans helyébe inkább egy Beasley-re mennék, nem tudom, nem túl a bringát.
Aha.
Beasley az nagyon illene oda.
Hát igen. De
kérdés az, hogy mennyire hiszed el magadról, hogy Zionnal igazi instant contender vagy. Végülis miért ne hinnék el? Tehát valószínűleg elhiszik magukról, és ebben az esetben pedig OG.
Szerintem egyébként top 3 játékosból sérülése egy csapatnak se volt olyan sok, mint a Pelicansnak. Jó, ettől függetlenül minősíthetetlen ez a 0-10-es.
Hát igen, Ingram meg az egész. Visszatért Ingram, de még fú, nagyon.
De most megint nem volt. Tehát egyszer van, most ma volt, de előző meccs megint kihagyta.
Azt hiszem, előző előtt játszott megint, igen.
Tehát még a Kawhi, szerintem a Kawhi George páros hagyott ki annyit, mint ők ketten, Ingram, Zion.
Viszont a Grizzlies-be csodálatos lenne OG tényleg, tehát annyira jó fit oda. Ha belegondolok, hogy Brooksot kiveszem, és helyére berakjuk OG-t, mennyire brutális lenne már idén a Grizzlies potenciálisan.
Igen, igen, szerintem is az a legkézenfekvőbb, ha cserélik a Anunobit, hogy ők adják fel a legtöbbet érte, neki kéri meg a leginkább.
Ugye itt a Grizzliesnél az a nagy probléma, hogy a Grizzliesnek annyira kellene shooting, és az Anunobi az ilyen 36-38% közé várható triplázó. Most már így az eddigi karrierje nyomán ezt így kimerem jelenteni, hogy ez azt jelenti, hogy egy átlagos, néha átlagosnál picit jobb triplázó. De a Grizzliesnek lehet, hogy most fontosabb lenne, hát nyilván nem még egy Bane szintű, mert őt megszavaztuk azt hiszem mind a hárman a harmadik legjobb shooternek az egész ligából, de hogy még egy nagyon jó shooter lehet, hogy fontosabb lenne, és egyébként is azt látom idén, hogy ugye az ő védekezésük, ami még mindig top, pedig elég szép slide-ban vannak ez ügyben is az elmúlt hetekben. Szóval, hogy abban Jaren Jackson Jr.-nak annyival fontosabb dolga van, mint Brooksnak. Az meg más kérdés, hogy Brooks viszont ugye azon nagyon kevés játékosok közé tartozik, aki egy körri előtt ott tud egyetem maradni, egy kicsit le tudja lassítani például. Ugye itt nyilván, amikor screeneken kell átmenni, meg stb. Tehát, hogy neki van egy speciális skillje, ami az egyik nyugati nagy ellenfél ellen fontos. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy Anunobival többre mennének, mert ha csak nem dobja el azokat a szarokat, amiket Brooks eldob, akkor már is nem fog fájni annyira, hogy esetleg nem a legjobb spacingje van a Grizzliesnek, mert hogyha tudod, még ezt a szar spacinget még megtolod egy ilyen vállalhatatlan 6-7 dobással, amit Brooks hosszú középtávolja.
Brooks már most már nagyon régóta átbinett nálam a mérleg.
Abszolút nálam is sajnos most már.
Negatív vibe-ok vannak most már. Én szeretem ezt a rossz fiú stílust is, de most már egy értelmetlenül túltolják, és ugye ez átlagadt az egész csapatra. Konkrétan nekem most már így tényleg kifejezetten szimpatikus lett a Memphis, és ezt nem mondom úgy rá, hogy ez így is maradt, tehát ez nyilván ugyanúgy visszaállhat majd, de így valahogy az egész vibe nem jó, ami van körülött.
Na jó, de mi lehet akkor OG-ra a leális csomag? Tehát, hogy Zoli beleadná, de Zaire Williams-t ebbe?
Bele, abszolút.
Jó, Jake LaRaviat beleadná, de.
Ez simán, ezt erről beszéltünk, azt hiszem, LaRavia nem rossz prospekt, de nála nem is merül fel ez még kérdésként se, hogy beleadnám-e, persze. Ha a Raptors úgy érzi, hogy ez átbillenti, vagy komoly érték nekik, akkor simán.
Minden egyes ilyen sztori, mint a mai éjjel a Cleveland ellen, én szerintem ezek itt összefüggnek, tehát Masai az így dörzseli a tenyerét, hogy ez az még, rúgjátok magatokat még inkább desperate helyzetbe, hogy szeretnétek cserélni.
Az egyértelmű egyébként, hogy gyorsan reflektálunk erre, hogy a Grizzliesnek relatíve egyetlen gyengé az a tripla százalék, ugye azt hiszem 22-ek, minap olvastam a statot, ezért is egyébként, és abban a cégben említették OG-t, és ő azért abszolút előrelépés lenne, mert idén 36%-ot kísérlettel, de neki volt 40%-os szezonja 6 kísérlettel, és előtte egy 39%-os, amikor még 3,3 kísérlet volt, ugye nagyon fiatal, 22 évesen. Ő azért simán lehetne szerintem Morant mellett, aki nagyon ugye meg tudja bontani a védelmeket, 38, akár 39%-os triplázó is szerintem bőven lehetne.
Ez egy nagyon jó érv amúgy, mert nyilván a Siakam Fanfleet offense-ben nem biztos, hogy annyira üres helyzeteid vannak, mint
hát
amit
igen, egy idei MF-szegény meccseken, sehol OG nagyon jó volt, de hát olyan triplákat kellett, abszolút hero triplákat eldobott időnként. Biztos, hogy a Memphis-ben teljesen másféle dobó lehetőségei lennének.
Igen, és azért mondjuk Bane, meg Jaren Jackson, meg ő egyszerre a pályán, az mind védekezésben, mind támadásban nagyon komolyan segíteni a Morantet, az
hát biztos. Beleillik nagyon jó korba a korba.
Igen.
Mert két évvel fiatalabb. Mennyi Brooks, hány éves amúgy?
Brooks 26 vagy 7, tehát 27. Igen, két éve fiatalabb Brooks.
27, akkor két éve még nála is fiatalabb. Úgyhogy szerintem ő tényleg ebben a szempontból tökéletesen. És arra azt mondanám, hogy az egy championship kor. Tehát onnantól kezdve simán bajnok esélyesek. Lehet, hogy nem idén, mert ugye most valami furcsa dolog van, de ha tényleg kiveszed ebbe az egész Brooks, lehet, hogy tényleg megoldódnak a problémáik. Nem tudom, hogy egyébként a Raptors átvenné Brooks? Szerinted van bármi értéke számukra?
Leginkább, mint lejáróban lévő játékos, meg kanadai, de kb. Ennyi értéke van szerintem kb. Számukra, de nyilván a védekező mentalitása az érték itt. Azt kell még megbeszélnünk, hogy látjátok-e ezt a nagyon beharangozott New York 3 picket adó Giannobiért történetet, mert ugye nekik van még ammójuk igazából itt Ananobit elhozni, de kérdezem én, hogy tudom, hogy Ananobi mindenhova jól illik, de a New York az mi a francért akar egy ilyen nagyobb csomagot elsózni pont OG Ananobiért?
Az egyébként mennyire vicces igazi New York sztori lenne, hogy a New York az, akit így mindig gondoltuk, hogy le lehet húzni pikkekkel, és teljesen desperatek, és odaadnak mindent, és akkor most megállták egyszer, hogy ne adjanak oda Mitchellnek mindent, aztán lehet kiderült, hogy az rossz döntés volt, és most helyette odaadnak Ananobiért mindent.
Nyilván itt minden, vagy nem minden, de itt a fontos kérdések egy része RJ Barrett köré összpontosul, hogy mit látunk Barrettben, mit lát a Raptors még Barrettben ezen a ponton, mert azért valljuk be, ő is ott lehet annak a versenynek a dobogóján, amit említettem, hogy a legjelentéktelenebb vagy legértéktelenebb 20 pont. Ugye RJ idén 20 pontot átlagol, de hát 54%-os TS-sel teszi, és abszolút nem gondolom azt, hogy a Knicks ne lenne jobb akkor, hogyha az ő meccsekedő 16 kísérletéből legalább mondjuk 4-5 oda menne Brunsonnak és akár Randallnek is. Tehát az ő szerepe az jelen pillanatban túl nagy, támadásban túl nagy usage-et kap meg, és olyan igazán sok minden nem hoz egyébként a házhoz a csávó. Tehát az egyetlen igazán jó erénye az az, hogy büntetőket relatíve jól tud kiarcolni, nem egy extra védő, nem jó shooter, minden tud valamilyen szinten, de semmibe se jó. Viszont 22 éves, tehát még meggyőzheted magadat, hogy bár nem nagyon fejlődött az elmúlt 3 évben, vagy legalábbis nagyon-nagyon lassú a fejlődés, ezt kijelenthetjük, mert szerintem simán érveltünk amellett, hogy a sophomore a másodéve szezonja volt a legjobb eddig az NBA-ben a négy közül, ami nyilván egy érdekes, és ha igaz, akkor nem túl jó faktor. De itt nem tudom, számít-e az esetleg, hogy kanadai, számít-e az, hogy...
Tudod, azt számít, hogy mit látnak benne, és hogy mondjam én személyesen, hogy én meg tudnám győzni magam még RJ Barrettről. De hát ez majd meglátjuk.
Akkor szerintem idejük adunk ki, hogy ettől függ az, hogy a Knicks csomagjának az értéke mi lehet a Raptors számára. Mert a pikkek ott lesznek, azt tudjuk, hogy a Knicks konkrétan, leszem olvasni, hogy mert talán be is ajánlottak 3 pikket, vagy hogy van egy
ilyen ezt nem erősítette meg senki, de igen.
Senki,
igen.
De van egy ilyen pletyka.
Van egy ilyen pletyka.
És akkor onnantól kezdve nyilván, aki menne még, mert ha ez kevés volt, akkor kimegy, hát akkor RJ Barrett megy.
Nekem is van egy háttékem, még csak, hogy a Memphisbe fejezzem annyival, hogyha nekik nem jön össze OG Anunoby, szerintem ők lesznek azok a csapat, akik bepróbálkoznak Sadiq Bey-ért. Ezt most csak így bedobnám, és egy-két nyilvánvaló dolgot is söpörjünk így az adás vége felé el az útból. Szóval az, hogy a Bucks nagyon szeretné Jay Crowdert, és a Heat is nagyon szeretné Jay Crowdert, és mind a kettőnél nagyon nehéz összehozni a cserét, de az is most már kezd szerintem egyértelművé lenni, ha már Gyuri itt annyit emlegette a Suns-t, hogy Jay Crowderért azt az értéket nem nagyon kapja majd meg a Suns, amit szeretett volna, és szerintem biztos, hogy túl sokáig vártak ezzel a cserével. Tehát én nem gondolom azt, hogy akár olyan játékos jön, aki mondjuk a legjobb hetes rotációjába benne lehet a Suns-nak, majd Crowder. Aztán majd meglátjuk, de nincsenek könnyű helyzetben. És ha tippelnem kéne, ha mégis kerül valahova, akkor az nem a Heat lesz, hanem a Bucks. Erről a két csapatról valami.
Akár ennek vonatkozásában, vagy úgy egy.
Hát akár ennek, de hát nyilván a Heatnél kell egy négyes, tehát hogy nekik van egy ilyen ordító need, úgymond, illetve a Bucks is szeretne egy winget, hogy ez megszerezhető-e a piacon ilyen kevés eszettel, mint ami ennek a két csapatnak van.
Valószínűleg nem, tehát engem meglepne. Nyilván Crowdert valahogy meg tudod szerezni, hogy Crowder értéke ilyen például tényleg attól függ, hogy találsz egy olyan játékost, akinek tudod meccselni a fizetését, vagy akinek a fizetésével meccseled az övét, és úgy gondolja a Suns, hogy valamire jó lesz, tehát kb. Itt tartunk, de az a baj, hogy most ilyet sem nagyon egyszerű találni.
Nem.
Ha megnézed a kereteket.
Nem. Én nem is tudom, azért merül fel Crowder, mert mindenki, akinek wing kell, és nem jó OG Anunobira, meg Sadiq Bey-re, annak úgy nagyjából maradt Crowder. Ugye van egy harmadik ilyen csapat, szintén keleti, amelyik szeretne egy ilyen hármast magának, az pedig a Cleveland Cavaliers. Szóval Kíváncsi leszek, hogy ezek a csapatok meg tudnak-e mozdulni. Mert például a Cavs ugye szerződés bőven van, ott van Caris LeVert lejárója, hogyha kell, valószínűleg Chad Osment sem sajnálnák annyira, hogyha be kell adni. Tehát lenne szerződés, de hát ugye pikkek azok már alig. És akkor megint ott tartunk, igen, hogy szerzel így egy kezdő hármast. Hát szerintem leginkább sehogy.
A Bucksnál ugye Eric Gordonról is pegykáltak, de nyilván az se egyszerű.
Hát az talán.
Talán egyszerűbb, igen.
Odaadsz három második köröst, meg mondjuk Vorát, miért mondaná nemet a Houston?
A Heatnél meg ugye az az érdekesség, hogy Strus és Vincent kettő elvileg playoff rotációs játékosod, ugye jövőre unrestricted, tehát itt ez is náluk akár azt is jelentheti, hogy mind a kettőt mozdítod?
Hát a Strust elcserélik, azon nagyon csodálkoznék. Igen, szerintem
most nehéz lesz, tavaly egyszerűbb lett.
De nem is azt, hanem tudod, ő játszik olyan jól, hogy őt meghosszabbítod.
Tehát, igen, de nem is úgy, tehát úgy értem, nem jövőre, hogy most.
Hát akár most,
nem
igen.
Játszik olyan jól, tehát a triplája az ugye a békességgel alá zuhant, ami 6-7%-kal rosszabb, mint tavaly. Meg úgy egyébként szerintem túl nagy a szerepe, tehát Max Strus 30 perces játékos, ez is mutatja azt, hogy a Heat mekkora bajban van.
Igen, nyilván. Tehát most nyáron kell őket megfizetni, és a Strust így Robinson mellé lehetetlen lesz megfizetni.
Hát nem lesz könnyű, igen. Tehát ők azért akarják különben is Robinsont annyira elcserélni, és ez megint egy lehetetlen vállalkozásnak tűnik, mindaddig, amíg Riley papa azt nem mondja, hogy jó, továbbra is leszarom a pikkeket, ugye adjátok oda a 25-öst, és akkor takarodjon innen Robinson. De ezzel nem vagyok benne biztos, hogy ez elkövetkezik.
Hát most már nem nagyon, igen, mert jó pár év eltelt, ugye LeBron elveszítése óta, ahol ott ugye Riley kicsit szerintem, ott még nem volt filozófia váltás, de azért most már tudja, hogy milyen az élet egy igazi szupersztár nélkül, és pont van egy olyan kerete egyébként, amelyik tökéletes lenne egy szupersztárnak, de nincsen egyszerűen eszeted már. És miért nincsen? Azért, mert olyan döntéseket hoztál az elmúlt években, amilyeneket.
Pontosan. Zoli, ha már itt megszólaltál, akkor neked mi a véleményed erről az egész Bones Island dologról, mert úgy tűnik, hogy ezt nagyon komolyan gondolja a Denver.
Igen, hát ugye nyilván az alapvető probléma az, hogy Bonesnak a csereértéke nem olyan magas, tehát innen indulunk ki, és emellett, bár értem nyilván, tehát a Denvernél most nekik azért egy 8-as rotáció az megvan. Csancsár meglepően jól játszik, és egyébként meglepően jó védekezésbe, és meglepően atletikus. Pályafutás ezen pontján jövök én rá ezekre a dolgokra először. Úgyhogy most van egy egész jó 8-as rotációja a Nuggetsnek. Az elmúlt hetekben a védekezés is abszolút összeállt. Most nem is tudom mikor. Amikor legutóbb néztem, mert 16-ak voltak, most gyorsan megnézem, hogy merre fele lehetnek most. Azt tudom, hogy az elmúlt 15 meccsen top 3-ban vannak védekezésben, most feljöttek már a 15. helyre. Tehát az is lehet, hogy már így a top 10 felé közelítenek. Nyilván azt azért hozzá kell tenni, hogy idén nagyon-nagyon nagy tömörülés van a védekező statokban is, tehát úgy igazán sok nagyon jó védőcsapat nincsen. És ennek a kombinációja, hogy szerintem nem is feltétlenül kell nagyon most a Nuggetsnek valaki, aki kellene, azt nem tudják megfizetni, mert nyilván rohadt jó lenne egy hatalmas upgrade, például egy OG Anunobi, Jokic mellé ne hülyeskedjetek, de hát nyilván nem tudnak érte cserélni. Szóval ilyen lateral move-okat tudok elképzelni, és lehet, hogy jön valaki, olyan esetleg Bonesért, akit lehet játszatni, mondjuk, és akkor van egy 9-es rotáció.
Oké, okay, tehát akkor az ki lenne mondjuk Alec Burks, vagy Jordan Clarkson?
Burks jó egyébként, igen. Clarkson, szerintem nem bírod el Clarksont a Nuggets-ban, tehát annyira jó most a támadás, hogy egy irányú játékost, ugye, aki Clarkson abszolút, szerintem nagy hiba lenne most hozni, tehát én ezt nem zúznám szét azzal, hogy idehozok egy, mert a kispadnak nem az a baja feltétlenül, hogy most már egyébként az is fejlődött, de én sem húznám meg a Clarksont. Nuggets szép, szerintem az túl sok.
Van-e még valamilyen olyan csere irány, amiről nem beszéltünk, Gyuri, szerinted?
Én szerintem nagyjából mindenről, akikről így talán viszonylag kevesebbet, és ugye nyilván próbálkoznak az ugye a Lakers, de szerintem róluk beszél úgyis mindenki eleget, úgyhogy nem feltétlenül kell, de végigmentünk gyakorlatilag az összes csapaton, úgyhogy jó. Izgalmas lesz, az biztos ez a jövő hét.
Jó, rendben van, én is ezt gondolom, és a Lakers nálam nem is, tehát nem látom, hogy még mozognak, aztán majd max meglepnek, úgyhogy akkor ez benne van. Mindenesetre Gyuri, akkor nagyon szépen köszönjük, hogy csatlakoztál ma hozzánk.
Én is köszönöm, sziasztok!
Köszi Gyuri, szia!
Zoli, mi pedig akkor jövő héten ugye először is egy mesével jelentkezünk, aztán utána pénteken majd értékeljük a én általam akár tűzijáték potenciállal rendelkezőnek is beharangozott, fú, ez már nagyon sok feltételes modul, de értitek, trade deadline, szóval azt kielemezzük pénteken, úgyhogy akkor lesz miről beszélnünk, abban majdnem biztos vagyok, mert ha nem is vár a Raptors az utolsó pillanatig, hogy utána hirtelen robbanjon a piac, de lehet, hogy jövő héten mondjuk minden napra jut egy-egy csere, úgyhogy ilyenkor azért nem rövid podcastet szoktunk csinálni.
Alig várom, sörülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tartsatok tehát velünk a jövő héten is, és nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattok minket, azt is, ha esetleg támogattok minket Patreonon, és minden jót a legközelebbi viszont hallásig. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.